Városaink, a Fehér Barátok.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Pálos rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban most egy különös kötetet szeretnék ismertetni a kedves testvérekkel, amely ebben az évben nem olyan rég jelent meg, Pálosok a nagyvilágban címmel. Ennek a kötetnek a munkáját, szerkesztését sokan végezték, de legfőképpen a kötet szerkesztésében Balla Péter Barnabás Pálos atya vett részt, dr. Horváth Zsolt és Mihály Margit. Barnabás atya Pálos szerzetesként, plébánosként a Hargita fürdői kolostornak is volt a vezetője. Ő volt az első a Pálosok itteni letelepedése után, aki ebben a kolostorban tevékenykedett. Pálos rendi közösségünknek közel 70 kolostora van, illetve több mint 70-74 kolostora van világszerte. Sokfelé körülbelül 520-530 pálos szerzetes él ezekben a kolostorokban, és ezeknek a kolostoroknak a fényképes bemutatója ez a nagyon szép könyv, amely azzal a mottóval indul, amelyet Virág Benedek pálos szerzetes költő írt, és így szerette volna, hogy halála után emlékezzenek róla. A következőt írta: születtem, szerettem hazámat, s dolgoztam érte. Ez az én életem története. Tegyetek ti is így. Tanítsátok utódaitokat, s ha azok is így teszik, akkor Magyarország boldog lesz. Csóka János pálos tartományfőnök atya a következőt írta előszóként ehhez a kötethez. Nagy öröm számomra e könyv megjelenése, mely megpróbálja bemutatni a világ pálos kolostorait. Valószínűleg az embernek mindig is igénye volt, hogy az életviteléhez és tevékenységéhez igazítsa az őt körülvevő teret. A környezet, a lakótér, az épület kialakításánál nem csak a praktikus szempontok játszottak szerepet, hanem az a lelkület, az a szellemiség is, amely áthatotta az ott élőket. Nem véletlen, hogy amikor egy templomban vagy kolostorban járunk, megérzünk valamit a hely lelkiségéből és atmoszférájából. A pálos kolostorok és templomok magukon hordozzák azt a lelkiséget, amelyet a szerzetesek követtek. Ha e képeket látjuk, de különösen ha e falak között járunk, valamit megérzünk ebből a lelkiségből, és gazdagabbá tesz bennünket. Hála legyen Istennek csodálatos ajándékaiért, az Istennek szentelt élet lehetőségéért, a magány csendjében vele töltött órákért, a felebaráti szeretetért, a testvéri közösségért és közös imádságokért, és azért a sok szent életű szerzetes ősért, akik megélték Isten meghívását és mertek naggyá lenni ebben. Őszintén köszönöm a könyv szerzőinek munkáját és mindazoknak, akik megjelenéséhez bármi módon hozzájárultak. Különös köszönet illeti Petőfi Szálás község önkormányzatát, Szász János polgármester urat e munka létrejöttének támogatásáért. A könyvben egy világatlaszt is látunk, ahol a különböző pálos kolostoroknak az egyes pontjait jelölik, illetve hát nyilván csak azokat, amelyekről ebben a kötetben, ebben a könyvben szó esik. A teljesség igénye nélkül készült ez a könyv, tehát nem minden pálos kolostor került bele, de azért a világ minden részéről láthatunk egy-egy kolostort. Arnold Hrafkowski, a pálos rend generális, a rendfőnöke, a következőt írja a könyv elején. A pálos templomok és kolostorok a történelem során néma tanúi voltak az első remete Szent Pál rend történetének. Ezek nem csak kő és téglafalak, hanem elsősorban a pálos szerzetesek kemény munkájának a gyümölcsei, a lelki vagyon megnyilvánulása, amelynek a forrása az isteni elmélkedésben és a teremtővel való személyes találkozás keresésében rejlik. A számtalan adomány nagy bizalmat és tiszteletet tanúsít, amelynek örvendeztek a pálos atyák. Az adományozók az anyagi javak ajándékozásával bíztak benne, hogy az anyagi lét biztosítása lehetővé teszi a szerzeteseknek, hogy teljes idejüket az imádkozásoknak, az elmélkedéseknek, vagyis a státuszuknak megfelelő időtöltésnek szentelhetik. Nem kellett sokáig várni arra, hogy Isten gazdag forrása elöntse bőséges adományokkal nem csak a szerzeteseket, hanem az egész országot, ahol a pálosok éltek. Ez különböző kulturális, oktatási és művészeti téren mutatkozott meg, de mindenek előtt egy másik ember szolgálatán keresztül. Amikor a pálos templomokra, kolostorokra gondolunk, eszünkbe jut számos tehetséges pálos szerzetes, akik építészek, festőművészek, fafaragók és ügyeskező kézművesek voltak. Mérhetetlenül sajnáljuk, hogy sok páros alkotás veszett el a könyörtelen idő múlása miatt, a viharos történelem során különféle események következtében, mint háborúk, rablások, feloszlatások, likvidálások és egyéb szerencsétlenségek. Istennek legyen hála, vannak még olyan helyek, ahol megcsodálhatjuk a pálos művészetet, amely alapvetően tükrözi a pálos lelkiség főbb vonásait. Ide tartozik a szűzanya és az első remete Szent Pál iránti elkötelezettség, vagy az őrangyalok iránti odaadás. Minden egyes érintkezés ezekkel a művekkel olyan egyedülálló benyomás kelt, amelyen keresztül az ember arra hivatott, hogy belépjen a szellemi térbe, és megbízható utakat fedezzen fel, amelyek az Istennel való találkozáshoz vezetnek. Mind a régi, mind a most épülő pálos templomok és kolostorok, ami pálos örökségünkhöz tartoznak. Örökösök vagyunk, akik ezt az örökséget hálával fogadják az isteni gondviselésnek, és a pálosrend életútján előttünk járó atyáink iránt. Teljes szívemből köszönöm a könyv szerzőjének és mindenkinek, akik megjelenéséhez hozzájárultak. Lelki és anyagi örökségünk emléke nem csak pálos identitásunkat, hanem egyes országokban a nemzet identitását is alakítja. Ez a mű emlékeztesse minket a gyökereinkre, buzgóságot keltsen bennünk az élet iránti elhivatottságnak teljesítéséhez, és folyamatosan emlékeztessen arra, hogy egy ember, aki Istennek szentelte magát, alkalmas az építő, kreatív tevékenységre, és gyakran sok embert vezet Istenhez. Ugyanakkor emlékeztet minket arra, hogy nagy a felelősségünk, hogy ezt a gazdag pálos örökséget a jelenbe átvigyük, és továbbadjuk a jövőbeli pálos nemzedékeknek. Szeretnénk ezt tenni alázatosan, átadva magunkat az isteni gondviselésnek, amely az évszázadok során vezette a pálos rendet különböző utakon, amelyeken nem csak a Táborhegy fénye volt látható, hanem a Golgota keserűsége is. Így mutatkozik be a könyvünk elején a rend generálisa, Arnold Hrafkowski atya, és a magyarországi előjárónk, tartományfőnökünk, Csóka János atya. A könyv első lapjain a budapesti sziklatemplommal találkozunk, a sziklatemplom történetét ismerhetjük meg, és mutatja be elég részletesen a sziklatemplomnak a történetét, aztán utána lapozunk tovább, ott van a Mária Nosztrai kolostorunk, amelyet még Nagyalos királyunk alapított 1352-ben, ugye már a pálosrend történetével foglalkozó sorozatunkban ezeket a kolostorokat bemutattuk a kedves hallgatóknak, ezért nem térek ki rá külön. A Mária Nosztrai kolostorunk után a Pálos Szentkúti kolostorunkat mutat be a Petőfi szállás községben, a községhez tartozó tanyavilágban épült föl ez a szép kolostor, és a búcsújáróhely az már lényegesen a kolostor felépülése előtt volt. És akkor itt van a pécsi kolostorunk, illetve a két templom, a régi Líceum templom, amelyet a pálosok építettek, és hát sajnos 1786-ban elvették ezt a templomot a kolostorral együtt, második Józsefnek a rendelkezésére, illetve aztán az 1934-es magyarországi visszatérés után Pécset fönt a Magaslati úton, nem messze a tévétoronytól épült föl a most is pálos kolostorként működő kolostor, illetve a hozzá kapcsolódó nagyon szép Szent Imre templom. Ugye nyilván, mivel magyar kiadásról van szó, ezért került előtérbe a magyar kolostoroknak alapjai, és aztán utána végig veszi a többi kolostor, tehát természetesen ugye Częstochowa, Jasnagóra szerepel ebben a kolostorban az elején, aztán utána itt van Bachledovka, ez egy nagyon érdekes és nagyon szép kolostor fönt a Tátrában, 947 méter magason, a tengerszint felett, festői környezetben a Tátrára gyönyörűen rá lehet látni. Először egy régi kicsi fatemplom volt, aztán utána építettek mellé egy nagyon szép templomot, amelynek a belső díszítése fából faragott díszítés, és hát mellette épült egy nagyon szép kolostor. Lengyelországban vagyunk továbbra is, Bjehovo az ősi időkben ismert egyházi kultuszhely volt, a 11. században itt állt Szent Péter fatemplom, később hozzá került Szent Pál és a szűzanya neve is. A plébániát a pálos szerzetesek 1969-ben vették át, és renoválták, rendbetették, és felújították az egész épületkomplexumot. Botnica a következő hely, ahol pálosoknak a kolostorával találkozunk, ide a pálos szerzetesek 2000-ben kerültek ide, de már ugye a 1403-tól már jegyzik ezt a plébániát, és tudnak róla. Aztán egy nagyon szép hely, Brdov, földrajzilag Lengyelország középső részén, Varsótól 185 kilométerre található ez a kolostorunk. Az első emlékek 1136-ból valók, és a pálosok, amikor átvették, az oktatásban és a nevelésben tevékenykedtek. 1436-ban kerültek ide a pálos szerzetesek, és ugye a kolostort ekkor építették föl. A következő kolostor, szintén még nyilván Lengyelországban maradva, Częstochowa, Szent Borbála kolostor. Ez Częstochowában a Kegyhelytől, a jasznagórai kolostortól nem messze található. Amikor 1430 húsvétján rablók támadták meg Częstochowát, a csodatévő szűzanya képéről letépték a drága köveket és a vótumokat, vagyis a fölajánlott adományokat. El akarták vinni a kegyképet, lovas kocsira pakolták, de a lovak moccanásnyira sem tudtak menni. A feldődött rablók a szentképet a földre dobták, megtaposták, összetörték karddal, megvágták és elmenekültek, ez most is látható. A Krakóba vitték a kegyképet és ott restaurálták. Ez, ahol történt, itt most egy csodás forrásvíz van, szentkút van, és egy nagyon szép pálos kolostor és pálos templom van itt, amely teljesen föl lett újítva, és gyönyörűen régi pompájában ragyog. Ugye Krakó nagyon fontos hely a pálos rend életében, és az úgynevezett Skauka, ez a sziklát jelentlen, kis sziklát, itt végezték ki Szent Szaniszlót, és bizony a pálosok szinte a lengyelországi letelepedésük után nem sokkal értek ide, 1472-ben, és 1733-ban építenek új templomot, és gazdagítják a pálosok ezt a kolostort. Ugye a krakói szeminárium az a kolostor mellett van, ez egy újabb épület, most 50-60 pálos kispap folytatja itt a tanulmányokat. Lesna Podlaska egy nagyon érdekes és nagyon szép hely, szójelentése erdős. A kolostorban sokáig volt a noviciátus, újonc képzés, aztán utána innen elkerült egy másik kolostorba, amit a következőképpen mutat be Lesnyov Zsárki. Lesnyovban van most a pálos rendnek a noviciátusa, és az utóbbi egy-két évben a magyar noviciusok is ide mennek, hiszen nem csak lengyelek vannak itt, hanem vannak Afrikából, Olaszországból, voltak Németországból, Horvátországból, Felvidékről, Szlovákiából. Tehát különböző országokból érkeznek ide az újoncok, és töltik együtt az újonc évet. Ez nagyon jó közösségépítő alkalom, és egy kicsit érdekes is, hiszen különböző népeknek, nációnak a világát is megismerhetik a noviciusok. Amúgy különben Lesnyov egy nagyon szép búcsújáró hely, gyakorlatilag egyidős Częstochowával, tehát ez is 1382-ben jött létre ez a búcsújáró hely. Egy nagyon szép kis Mária szobor van, a mosolygó Madonna a karján kis Jézussal, a családoknak a patronája, a szűzanyának a titulusa, és nagyon sokan is jönnek ide, családok, házaspárok, gyermekekkel, nagyszülőkkel, nagyon szép szokás ez. Aztán Vencsesice, egy ősi gyümölcsöseiről híres kicsinybékés lengyel település. Apró dombján ragyog a fehér templom és a hozzá simuló kolostor. 1393-ban épült a plébánia, és a pálos szerzetesek 1441-ben kapják meg, és aztán utána sokáig nem volt a pálosoké, 1967-ben térhettek vissza a pálosok. Hukencsin, ez Észak-Lengyelországban, a Balti-tenger mellett van egy teljesen új kolostor, új templom, nagyon hangulatos, az ottani építési stílust fölidézve készült el. Nagyon sokan járnak ide templomba, hiszen ez egy a kommunizmus alatt a szovjet katonaságnak volt egy nagyon komolyan lezárt bázisa. Hát most már természetesen ez teljesen felszabadult, és hát ezért nem sok templom épült itt, úgyhogy erre a templomra nagy szükség volt. És hát persze a maga az egész kolostorépület kiválóan alkalmas pihenésre, kikapcsolódásra. Mohúv egy régi ősi pálos kolostor Lengyelországban, ahol megmutatkozik a pálos építészetnek mindenfajta gyönyörűsége. Sokáig nem volt a pálosoké, tehát elvették a pálosoktól, aztán utána visszakerült a szerzetesekhez 1988-ban a templom, és aztán későbbiek folyamán a kolostor is. Oporúv Lengyelország középső részén található. Ez a pálosok által vezetett nagyon szép kolostor és templom. Svidnica eredetileg orsolya nővérek voltak ebben a kolostorban, és aztán később vették át a pálos szerzetesek, mégpedig 2012. augusztus 26-a óta szolgálnak itt a pálos szerzetesek. Torunyban egy új kolostor, új templom épült, és erre azért is volt olyan nagyon nagy szükség, mert egy gyakorlatilag lakótelepnek a közepén nagyon sok hívő jár templomba. Én még emlékszem, amikor itt jártam Torunyban, akkor egy konténer templom volt, és hát a legkevesebb 600 volt a jelenlévő hívőknek a száma. Aztán itt van a Varsói kolostorunk, amely szintén egy ősi pálos kolostor, és nagyon fontos hely, és már sorolhatnánk tovább Vjerusov, Vodava, Wrocław, szintén ott is ugye nem ősi pálos kolostor, nem olyan rég vették át a pálos atyák, 1998-ban kezdték el itt a munkájukat. Aztán vannak pálosok Csehországban, Osztravában, aztán a Pilzenbori pálos kolostor 1908 és 1911 között neorómán stílusban épült, a redemptorista rend építette, és nagyon friss a pálosok jelenléte, ők csak 2017-ben kerültek ide. Hát majd folytatjuk tovább ennek a könyvnek az ismertetését a következő műsorunkban. Mégiscsak egy jó áttekintés arra, hogy hol találhatók pálos szerzetesek, ebből egy-két kolostornak az életét megismerhetik a kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönöm, hogy velünk voltak, szeretettel búcsúzok a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!